Vedanga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Ez itt a Góranga, a védikus kultúra magazinja. Mai vendégünk Hetesi Zsolt, az ELTE tudományos munkatársa, aki önmagát, mint a fenntarthatatlan fejlődés kutatóját nevezi meg. Hát ez így eléggé furcsán hangzik, de azt hiszem, hogy ha arra gondolunk, hogy ez egy véges bolygó, és az elmúlt 200 évben egy ilyen exponenciális fejlődésnek látszó, vagy exponenciális növekedést tapasztalhatunk, akkor látható, hogy itt lassan elérjük a határokat. A mai műsorunk egy kicsit el fog térni a szokásostól, mert alapvetően gazdasági, vagy inkább gazdaságnak látszó kérdésekről fogunk beszélgetni. Nagyon sok nyugtalanító gazdasági hírt hallunk nap mint nap, egy Görögország kilépése lehet, hogy már csak hetek kérdése, hogy kilépnek az eurózónából, lényegében államcsődben van. Spanyolországot csillagászati összeggel kell megmenteni az államcsőttől. Az európai vezetők vitatkoznak azon, hogy mit is kellene tenni, hogy fel kellene pörgetni a gazdaságot, vagy inkább csökkenteni kellene a hiányt, takarékoskodni kellene. Szóval mi van emögött egy magasabb megközelítésben?
Amikor valaki meg akarja érteni a dolgok természetét, én azt mondom, hogy érdemes a dolgok történetével kezdeni. Hát a dolgok története az olyan szempontból itt most valószínűleg fontos lehet, hogy vajon így éltünk-e mindig? Ilyen rohamtempóban fejlődtek-e a dolgok? Ilyen rohamtempóban nőtte egy ország eladósodottsága? Ilyen rohamtempóban érezték azt az emberek, hogy mennyire nagy a különbség a vágyaik és a valóság között? Ha most csak visszanyúlok egy rövid időre a középkorba, akkor a jobbágy nagyon könnyedén meg tudta volna fogalmazni, hogy mi az a mondjuk 10 dolog, ami neki nincs, de a földesúrnak megvan, beleértve a várkastélyt, a hatalmat, a lovakat és így tovább. Manapság szerintem egy ember órákon keresztül tudná felsorolni, hogy mi az, ami neki nincs, ami egy felső osztálybeli embernek megadatott. És ez egy óriási különbség, mert egyébként a mai átlag ember az jobban él, mint a várúrért valamikor. Hogyha pusztán energiaegységbe számoljuk át ezt a mai kérdést, akkor azt láthatjuk, hogy még egy középkori illetőnek, mondjuk ha volt lova, az azt jelenti, hogy 3-4 ember izommunkáját tudta megspórolni egy nap azzal, hogy a lovat használta, és a ló, hát ha valamennyit evett is, de ez úgy nagyjából reális ez a szám. Manapság egy átlag magyar ember, ha az importot, tehát a behozott áruk energiatartalmát nem vizsgálom, csak a magyar gazdaság által elfogyasztott energiát osztom le egy főre, mert hát pontosan erről van szó. Amit Magyarország összesen egy évben felhasznál, azt elosztom egy főre, akkor az jön ki, hogy egy ember egy nap 87 ember izommunkájának megfelelő energiát használ. Ez irgalmatlan nagy
szám. Ez a 20-25 ló, ugye?
Ez 20-25 ló. Tehát mindenki jobban áll, mint egy középkori földesúr. Tehát a fejlődés tetten érhető. De vajon jó dolgokra használjuk-e ezt? Valószínűleg igenis, meg nem is. Jó dolognak nevezhetjük például, hogy a csecsemő halandóság jóval kisebb, nagyon magas az egészségügyi ellátás színvonala, azonnal tudunk valakivel kapcsolatot teremteni 1000 kilométerre is, ha legyen tőlünk. Vannak azonban olyan dolgok is, amikre szerintem különösebb szükségünk nincs. Nyilvánvaló, hogy az ember nem szeret szűkösen lenni, de gondoljunk csak abba bele, hogy akár 20-30 évvel ezelőtt mennyivel kisebb volt egy átlagos háznak a mérete. Manapság családi házban a tágas nappalik, a nagy konyhák, étkezők 100-140 négyzetméterek óriási mennyiséget tesznek ki. Természetes, hogy valaha a kastélyok, amikben a felső osztály élt, ezektől még jóval nagyobbak, viszont hát ő belőlük mondjuk így mai járásban talán egy vagy kettő, ha lehetett, tehát volt fájuk kifűteni ezt, hogy így fogalmazzak, de manapság irtózatosan sok energia kell egy háznak a fűtéséhez. Jellemzően az európai átlag az, hogy egy ház fűtési energia igénye az a 30-40 watt négyzetméterenként teljesítményben, ami egy 100 négyzetméteres háznál egészen tekintélyes mennyiségű teljesítményt tételez. Na most, hogy ez Hogy változhatott meg? Hát nyilván úgy, hogy vannak olcsó energiaforrásaink, ugye, amik ősmaradványi vagy fosszilis források, ezek azt mondom, hogy szinte gátlástalan használata vezet oda, hogy a társadalom átrendeződik. Nincs már szükség a rendkívül összetett, sokféle tevékenység izomerővel való végzésére, hanem ezeket átvehetik a gépek. És az emberek a szolgáltatásokat már nem egymással együttműködve, közösségben valósítják meg, hanem a pénzrendszeren keresztül. Ez jó is, meg rossz is. Jó azért, mert ha valaki esetleg úgy érzi, hogy ő a személytelent jobban szereti, akkor nyilván jobban jár, hiszen a pénzen keresztül bármilyen szolgáltatást megvásárolhat. A rossz az kettős. Egyrészt, mi van akkor, ha nincs elég pénze? Akkor ő kívül rekedt a mai társadalomon, legyen akár izomereje is. Az izomerejével nem megy semmire, hiszen egy ember nagyjából egy deci olajjal egyenértékű munkát tud végezni egy nap, az nem olyan túl sok, egy deci olaj az még könnyen elérhető bárki számára. Érdemes abba is belegondolni, hogy a másik probléma az abból fakad szerintem, hogy megnézzük, akkor mondjuk itt láttam is, mutattad ezeket a statisztikákat, az 1900-as években sokszor több ember dolgozott például a mezőgazdaságban, és élt a kétkezi munkájából. Aztán, ahogy ugye az energiaforrások betörtek a mezőgazdaság területére.
Meg a kemizálás.
Hát igen, meg a műtrágyák, a vegyszerek, amiknek egyébként most már látjuk, hogy mennyire káros hatásai vannak. Tehát nem tudtuk ezt. A rendszerbe úgy avatkozott be az ember, hogy nem értette meg pontosan, mit csinál. Ennek következménye az, hogy az élelmiszerek, amiket manapság vásárolunk, nagyon sokszor szermaradványokat tartalmaznak. A mezőgazdasági művelés gyakorlatilag pusztítja a termőtalajt, és nem csak a termőtalajt, hanem a talajvizet, a környező ökológiai rendszereket, és így tovább. És ugyanakkor ebből a területből durván minden tizedik embernek maradt meg a munkája. Az összes többi az lényegében eltávozott a szektorból, így aztán most 5% alatti a mezőgazdaságból élők aránya. Holott, ha most valaki azt kérdezné tőlem, hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani, kétféle megoldást javasolnának az emberek, az egyik a hozzám hasonló, minket még sokszor szűklátókörűnek vagy szélsőségesnek mondanak, pedig valójában valószínű ez vezet neki ebből a dologból, a másik pedig, akik mondjuk ilyen high-tech gyárakban gondolkodnak. Szóval a megoldás kétféleségét egy példával hadd illusztrálom. Amikor Gandhi ugye a vértelen forradalommal kiűzte az angolokat Indiából, szembesült azzal, hogy van egy ország, ahol magas a munkanélküliség, az embereknek alig jut ruházkodásra és élelemre, tehát neki meg kell oldani azt, hogy munkája legyen az embereknek, olcsó ruhát és elérhető élelmiszert állítsanak elő mindenkinek. Ha most ő a nyugati tanácsadóira hallgat, akik azt mondják neki, hozzon ide egy böhöm gyárat, ami a csúcs technológiát képviseli, akkor az történik, hogy kevés ember fog munkát kapni, és az indiai ipar képes az exportpiacra betörni, de ugyanakkor abból otthon valami kevés haszon képződik. A másik lehetőség, amit Gandhi valósággal választott, nem a legújabb technológiát, egy közepes, kicsi, decentralizált technológiákat vásárolt meg az országnak, és ezzel elérte a legfontosabb célját. Munkához juttatta azokat az embereket, akik nem lettek volna elég képzettek egy high-tech gyárban dolgozni. A gyár olyan ruházatot gyártott, amelyik ott jó volt külföldre, meg úgyse kellett vinni, mert nem ez volt a cél. És a harmadik, a mezőgazdaság minimális gépesítésével és vele együtt a hagyományos módszerek fenntartásával el tudta érni, hogy ne törjön ki éhínség az országba. Erről egy Schumacher nevű közgazdász egyébként nagyon sokat írt, ugye a kicsi a szép, tudjuk, de ugyanakkor érdemes meggondolni, hogy ez így is van. Tehát mielőtt engem bárki azzal támadna, hogy költséghatékonyabb, kevesebb ember dolgoztatni és több energiát használni, igaz.
Addig, kinek jó az?
De addig, amíg van energia, senkinek se jó. Ha a határhasznokat összeadom, akkor kiderül, hogy, vagyis bocsánat, ha az externáliákat összeadom, kiderül, hogy a természet meg mindenki rosszabbul jár.
Ez az egyik, meg másik az, hogy az a munkaerő, amit megspórolunk, mit fog csinálni? Még jó, hogyha a számomra felesleges szektorba foglalkoztatást nyer, ugye? De lehet, hogy a munkanélkülek hadát fogja, vagy a bűnözők hadát fogja szaporítani, ez kinek jó?
De pontosan erről van szó. Itt most megnézzük a statisztikai adatokat. 2001-ben 5,5% a mezőgazdasági dolgozók aránya, 61% dolgozik egyéb gazdasági ágakban. Ez ugye jó részt az a szolgáltató szektor, amiről tudjuk, hogy van, de néha nem értjük, hogy minek. Mert ennek a szolgáltató szektornak a felduzzadása teljesen egyértelműen kapcsolatban áll azzal, hogy a mezőgazdaságból és az iparból kivont munkaerő valahol kell, hogy olyan munkát találjon, ami fizetős is. Ilyenkor jelentkeznek a papírszakmák. Azok a papírszakmák, amik valójában a különféle ilyen szolgáltatások ide-oda csűrcsavar tirítologatásával járnak együtt, és nem biztos, hogy valódi hasznot termelnek.
Hadd mondjak erre egy példát, ebben a műsorban természetesen márkaneveket nem mondunk ki, de van egy üdítőital, amelyért, ha kifizetsz érte 100 forintot, abból 70 forint reklámra megy. Tehát te 70 forintot fizetsz azért, hogy azt a 100 forintos italt eladják neked. Na ez a szektor, ez az a bizonyos fölösleges szektor.
És kétségtelenül arról van szó, hogy az embereket rá kell venni arra, hogy a fogyasztás szentélyeiben ugye ezek a plazák, ott egyre többet és többet költsenek, mert hiszen másképpen nem fog bővülni holnap a gazdaság, csak úgy, hogyha az embereket több és több fogyasztásra vesszük rá. A globális tőke körbejárja a világot, és újabb piacokat keres, így most például állítólag India és Kína motorizációja küszöbön áll. Most egy pillanatra feledkezzünk el arról, hogy van-e ennek nyersanyagi háttere, meg pláne mondjuk kőolaj háttere, mert valószínűleg, ahogy látjuk a készleteket, nincs, de ha egy picit úgy belegondolok, ugye Henry Fordnak volt az a mondása, hogy mindenkinek legyen egy autója, ez az ő álma. Na most, ha Ford álmát egy jó tündér holnap teljesíteni, akkor két héten belül minden problémánk megoldódna, csak nem úgy, ahogy mi azt gondoljuk. Tehát ezek ilyen kérdések. És akkor ugye visszatérünk megint ehhez a szolgáltató szektorhoz. Ha mondjuk két anyuka otthon van a gyerekével, és nem történik semmi, akkor összességében azt láthatjuk, hogy ebből a gazdaságnak nincs haszna. De ha mondjuk az egyik elmegy valahova, mondjuk babysitternek, és azért ő pénzt kap, akkor már is jobban járunk, mert azzal már valamennyit pörgött a gazdaság, és láthatjuk, hogy ez mennyire egy fonák gondolkodás, hogy már azt is pénzért akarják tenni, amit tulajdonképpen nem lehet. Vagy az előbb még itt a beszélgetés előtt váltottunk pár szót például Magyarország új alaptörvényéről és a családok szerepéről. Mi történik akkor, ha a családnak, mint intézménynek neki megy az a globális piac, ez a gőzhenger, és mondjuk sikerül részt ütni egy családon, az neki rövid távon jó. Azért jó rövid távon, mert hogyha egy családban válás történik, valamelyik fél nyilván fog venni egy új házat, mosógépet, esetleg autót, tehát azzal pörgeti a gazdaságot. Az, hogy hosszú távon, és a lelkekben ennek milyen következményei vannak, hát az nyilván egy más kérdés, de ez a legritkább esetben szokta foglalkoztatni ezeket a hatalmi ágakat.
Itt felmerül bennem a kérdés, hogy hát akkor milyen lenne egy ideális társadalom? Ugye itt említettél foglalkoztatási adatokat, ugye, hogy ennyire eltorzult teljesen a foglalkoztatási struktúra. Tehát te hogyan látod, hogy mik lennének egészséges arányok? Vissza kéne menni 1900-hoz, hát azért az nem volt egy olyan nagyon vidám világ.
Kétségtelen, viszont azt is érdemes meggondolnunk, hogyha azok az erőforrások, amelyekre most építettük a társadalmunkat, esetleg nem lesznek annyira hozzáférhetőek, mint most. Szó nincs arról, hogy elfogynak, csak ugye a nagyhal és a kishal elve alapján a nagyhalak jobban fogják ezeket tudni élvezni, mint mi kishalak, akkor bizony meg kell gondolnunk, hogy működik-e akkor is a mezőgazdaság, ha csak az emberek 5%-a dolgozik benne, és mondjuk a traktorok megállnak.
Vata Marisana, Vedina Dharma.
Van ettől rosszabb jelenség is, mert ugye mostanában kezdünk, így az emberiség szintjén beszélek erről, és egyre jobban kezdünk ráharapni ilyen palagáz készletekre, mint például ami Makó alatt van, vagy az egész Kárpát-medence alatt valószínűleg, vagy olyan olajpalakészletekre, amelyek az Egyesült Államokban jellemzőek, meg Kanadában, Alberta tartományban. Ezeknek a kitermelése egyrészt roppant környezetszennyező, tehát rendkívüli környezeti károkat okoz. A mély kőzeteknek a repesztése az a vízbázist szennyezheti el. Létezik technológia, amivel, tehát igazságtalan lennék, ha azt mondanám, hogy nem, mert létezik, amivel ez nem történik meg, viszont ez meg nagyon drága. A másik pedig, amikor az olajpalát úgymond felszíni műveléssel fejtik, az van, hogy először eltakarítják onnan az ott őshonos fenyőerdőt, utána kiszedik a kőzetet, felaprítják, forró vízzel átjáratják, és kicsöpök belőle ilyen bitumenes olaj, de egy hordó olajhoz valami egy tonna kőzetet kell megmozgatni. Tehát látszik, hogy irgalmatlan nagy összegekről beszél. És ezeken nem olyan óriási úgymond a csap. Tehát míg hagyományos kőolajból simán adtak a régi olajmezők 70-75 millió hordót naponta, ebből az olajhomokból akárhogy feszülünk is, meg 2-3 millió hordónál nem jön ki több naponta, mert hiába nagy a készlet, hogyha óriási készleten csak egy picit csap van. Olyasmi ez, mint hogyha egy tevét szívószállal akarnánk mindenáron megitatni. Valószínűleg a teve előbb pusztulna szója.
Szerencsétlen, igen. Igen.
No, és akkor visszatérve ehhez a szerkezethez. Nyilván, ahogy gépesedett az ipar és a mezőgazdaság meg ugye kemizálódott, ezzel rengeteg ember onnan eljött. De olyan ágazatokba költözött, ahol a termelésnek egyetlen mérőszáma van, ez pedig a pénz. Tehát ott nem kenyér keletkezik, meg fogaskerék, hanem pénz. És a pénz és a természeti tőke, tehát mondjuk a víz, levegő, élelmiszerek, termőföld, azt mondják mostanában a közgazdászok, akik egyre jobban rádöbbennek arra, hogy a közgazdaság reformokra szorul az miatt, hogy eddig nem gondoltak erre. Nem váltható át egymásra a társadalomban keletkezett tőke és a természeti tőke. Nem összemérhető. Mert ha valaki összemérhetőnek gondolja, akkor az azt mondja, hogy nincs baj. Menjen csak a pénzgazdaság tovább, mindig talál majd helyettesítőt valami helyet, és ezt már látjuk most, hogy nem teljesül.
Javíts ki, ha rosszul mondom, de ugye az elmúlt 200 évben az emberiség fölzabálta azt az őskövületi energiaforrásbázist, aminek 200 millió év kellett, hogy létrejöjjön, igaz?
Igen,
tehát millió szoros sebességgel fogyasztottunk.
Így van.
Hát, hogy lehet ezt csinálni?
Így van. Ez egy szemvillanás abból a szempontból, amilyen idő alatt ez keletkezett. És kétségtelen azt lehet éppen erről nyilatkozni, amit sokan szoktak is, hogy meg kicseréljük másra, csinálunk agroüzemanyagokat, de gondoljunk bele, hát már most alig tudjuk etetni ezt a 7 milliárd embert, aki a Földön van, részben elosztási, de most már részben hiány problémák miatt is. Ha most a vetésterület egy részét feláldozzuk agroüzemanyagokra, akkor még kevesebb élelem lesz. Arról nem is beszélve, hogy a Földet 8-szor be kéne vetni keresztül kasul, hogy ezt a napi 80 millió hordót összeszedjük belőle, tehát világos, hogy nem lehet.
Ez nem működik.
Nem működik.
És egyre kevesebb a víz.
Hát most mielőtt szintén ugye elkezdtünk itt beszélgetni, megnéztünk egy nagyon érdekes térképet arról, hogy mekkora asszály pusztít pillanatilag az Egyesült Államokba, és ez körülbelül az amerikai vetésterületnek úgy ránézésre durván a felét nagyon súlyosan érinti. Amerika és Oroszország úgymond a világ búza, hogy is mondjam, ellátója, tehát ezek a top exportálók közé tartoznak. Oroszországban is szárazság volt most ugyanúgy, ahogy nálunk, csak nálunk még éppen jókor lett az aratás ahhoz, hogy az ne érintse a búzát. A kukoricatermést az sajnos érinti. De ha megnézzük ezt a világ két valószínűleg legnagyobb gabona eladó országát, akkor látható, hogy ezek a következő kereskedelmi évben vajmi keveset fognak tudni hozzátenni ahhoz, amihez korábban óriási adalékaik voltak. Ez azt jelenti, hogy minimum drágulás, de az is lehet, hogy például itt ott éhséglázadások várnak a 2013-as évben a bolygóra, ezt nem lehet tudni.
Ez elvezet egy további kérdéshez, hogy hát még nem sikerül definiálnunk, hogy milyen lenne egy jó társadalmi szerkezet, foglalkoztatási szerkezet, bár erre van egy védikus modell, amit esetleg elmondhatok, de a nagy kérdés a forgatókönyv. Akkor előbb elmondanám, hogy hogy néz ki a védikus társadalomnak a foglalkoztatási szerkezete. Akik rendszeresen hallgatják a Góranga adásait, talán már tudják, hogy a védikus társadalom négy osztályból áll. A papok, a katonák, állami vezetők, a kereskedők, földművesek, tehénvédelemmel foglalkozók és a szolgák osztálya. Na most az arányok úgy néznek ki, hogy egy brámonára, tehát paptanítóra jut négy ksatria, tehát aki király, katona, állami hivatalnok, egy ksatriára jut négy vajsja, tehát aki tulajdonképpen a gazdasággal foglalkozik, tehát tehenészete van, földet művel, kereskedik, kisipar, háziparral foglalkozik. És egy vajsjára, tehát üzletemberre jut négy súdra, azaz négy szolga. Hogyha ezt így összeadjuk, ez 105, tehát így nagyon durván százalékban úgy néz ki, hogy a lakosság 60%-ának kétkezi munkásnak kell lenni, lehet egy olyan 14-15% üzletember, lesz 4, azaz 4% állami ember, állami hivatalok, király, katona, stb., és 1% tanító pap. Na most ettől a mai társadalom nagyon messze áll. Az én hitem szerint, amíg valaki egy jobbat le nem tesz, ez egy jó, durva munkahipotézis lehet, hogy e felé kéne haladni, vagy nagyjából e felé, az arányok felé. De vajon milyen forgatókönyvek lehetségesek? Ugye említetted, hogy hát itt ez nem fog simán menni.
Azért nem megy simán, mert manapság az emberek számára a kétkezi munka egyre kevésbé egy felemelő tevékenység, sokkal inkább egy hátrány, amit nem szívesen végeznek. Ezt meg kell tapasztalni, tehát magam is gyakran nyúlok hozzá szívesen a munkához és örülök neki, de most ez egy részletkérdés. A valódi problémát inkább az jelenti, hogy most nézzük meg a kényszereket. Tehát egy picit vonatkoztassunk el attól, hogy mit akarunk, mert azt hiszem, hogy minden ember leginkább talán élni akar, és minden mások utána jön. Tehát ha mondjuk egy szemvillanás alatt, ami nem fog megtörténni, tehát ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez most csak egy játék, a gondolati játék. Eltűnnének az ősmaradványi források, a mezőgazdaság azonnal meghalna. Tehát abban a pillanatban a mezőgazdaságnak nem lenne tovább. És valaki egyszer azt mondta, hogy nincs ám azért akkora baj, mert a mezőgazdaság végül is csak az energiának néhány százalékát veszi ki a nagy közös tortából, így aztán valószínűleg a legtovább fönnmaradó rendszerek egyike lesz, de én akkor erre azt mondtam, hogy ez nem így van, mert a világunk egy rendszer. És én tudom azt, hogy például nekünk van egy minimális gépesítés a mi kis gazdaközösségünkben, ahol van néhány traktor, kombány, ilyenek. Hát én tudom azt az utána futkozást, hogy mi van minden télen, amikor karban tartunk, hogy ahhoz kell, hogy megérkezzen legalább 3-4 csapágy, tengely, fogaskerék, ékszíj, olaj, ilyenek, és enélkül ez a gép a következő évben nem fog elindulni, ez teljesen biztos. Nem tudok egy világot elképzelni, amiből egyébként hiányzik az energia, de így például a traktorgyára semmiben lebegve ontja magából a tartalék fogaskereket, meg ilyesmi, mert ez nem megy. Vagy az egész társadalmi rendszer működik benne a traktorgyárral is, vagy nem lesz a traktorunkban új ékszíj, csapágy vagy tengely a következő évben. Tehát sajnos ez egy ilyen kérdés. Nem szabad abba a hibába esnünk, ó, hát ez csak 5%-ot fog le az egész társadalom energiaigényéből, tehát tovább fog, nem fog tovább működni. Központosításra...
Ugye mondhatnám, hogy a szív az egész testnek a energiából minimálisat fogyaszt, de ha leáll, akkor mi van?
Nem megyünk tovább, nem egy percet tovább. Így van. Mert ezt rendszerben kell látni. Hát ugyanígy valószínűleg, hogy bármelyik más rétszrendszer önmagába üzemeltethető, gondolok itt akár az egészségügyi ellátásra, vagy az internetre, vagy bármire, ez mindenre igaz. Egyetlen dologgal lehet ezt elkerülni, hogyha központosítják a kérdést, és azt mondják, hogy amikor elkezdődik ez a leépülés, ami egyébként nagyon lassan már tart, mert ha valaki tényleg nem hisz nekem, gondoljon bele, hogy 10 évvel ezelőtt mennyivel más volt a helyzet, nem kellett ilyen filléres dolgokon aggódni, mint manapság. Nem volt Európában csőd közeli környezetben lévő ország, most meg 3 is van. Tehát amikor ezt egy kormányzat felismeri, és elkezdi központosítottan szabályozni, hogy minek mennyi jusson, akkor azzal meghosszabbítható ez az egész dolog, de közben már kell csinálni a kivezető utat, amivel pillanatilag még egy ország se tud szolgálni, leszámítva nagyjából ezt a modellt, amit mondtál, és most megmondom, hogy hol valósították meg, most természetesen anélkül, hogy az ideológiát mögé rakták volna, 89-ben ezt Kubában megcsinálták, mert kénytelenek voltak, ugye onnantól nem érkezett, csak dollárért jött volna, az meg nekik nem volt, olaj meg földgáza volt Szovjetunió területéről, így a mezőgazdaság gépesítés hiányával ökrökre szorult, a kutatóintézetek, a műtrágyák és a vegyszerek kutatása helyett ugye biológiai ellenséget kerestek ugye a kártevőknek, és így tovább. És az embereket nagyon sokszor a lakótelepekről is mondjuk mit tudom én, heti 8-10 órába kirendelték a földekre dolgozni. Bevetették a közparkokat is. Felborult az a foglalkoztatási szerkezet, ami előtte volt, de mindenki rájött, hogy most ő vagy ül tovább az irodában, ahol előtte ült. Jó, hát mondjuk Kubában 89 előtt se voltam valami olyan nagy életszínvonal, mint ami nálunk valaha is, de mondjuk, hogy akkor az más volt, és nem gondolt senki arra, hogy én maradok az irodában, és nem megyek a földekre dolgozni. Egyrészt meg központosítottabb volt a rendszer, másrészt pedig meg tudta, hogy az élelmet jelent. És ma a kubai mezőgazdaság ezzel a szerkezettel úgy sokkal több embert foglalkoztat, és jó részt igaerőre van alapozva, 96%-át termeli a fosszilis korszaknak. Tehát azért Nem történt az, hogy éhen haltak. Aha. Van egy rossz példa is. Észak-Korea ugyanígy nem kapna csak dollárért ugye földgázt, mondjuk volt Szovjetunióból vagy Kínából, hát úgy ilyenje megint csak neki sincs nagyon, de ők nem változtatták meg a gazdaság szerkezetét. Ennek köszönhetően ugye Észak-Koreában tudjuk, hogy alultápláltság és éhínség hullámok csapnak néha be. Tehát ez a különbség. És amikor ebbe belegondolunk, akkor nem hiszem, hogy arra érdemes rögtön kihegyezni ezt a kérdést, hogy én személy szerint vissza akarok-e menni földet művelni, vagy nem akarok visszamenni. Meg kell nézni, mit diktál a kényszer, és meg kell nézni azt, hogy milyen lehetőségek vannak. Én azt gyanítom, hogy egy süllyedő hajón, ha nincs elég mentőcsónak, az ember ha akar, ha nem, valószínűleg vizes lesz. Nem tudja ki.
Igen, és vagy tud úszni,
vagy nem.
Vagy nem.
Igen.
Igen. Egyébként ezt azért sokan látják már. Krisznavölgyben volt július elején egy nemzetközi találkozó, európai ökofalu találkozó, ahol 90 ökofaluból kb. 200 résztvevő vett részt, tehát ez egy ilyen nemzetközi hálózata az ökofalvaknak, és bizony nagyon sokan látják már, hogy ez a városi élet, hogy a Tesco-ba veszem a répát, ami még a magyar répaja akkor is 1500 kilométert utazott, mire a polcra kerül, hanem hogy ez nem mehet tovább, ez nem fenntartható, és próbálják így hát ilyen értelmiségi háttérrel, mert ugye a paraszti hagyományokat sikerült jól kiirtani, megtanulni újra, kikísérletezni, összeszedni még, ami információ az öregeknél van, és kidolgozni, hogy hogyan kell önfenntartó módon élni. Szerintem ez a jövő, és hát... Én azt mondanám a hallgatóknak, hogy nézzenek körül, meg tudják-e valósítani, hogy saját maguknak ezt a termelési bázist, életbázist megvalósítsák. Te ezt mit szólsz?
Most ugye azért, hogy elkerüljön mind a kettőnket az a vád, hogy mi most azt mondjuk, hogy mindenki kerekedjen föl, aztán keressen magának egy jól működő faluközösséget és hagyja itt a várost, hogy nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy egy olyan egészségesebb foglalkoztatási, termelési, gazdasági szerkezetet kell megvalósítanunk, amely megfelel a jövőkor kihívásainak. A folyamatos technikai fejlődés csak azért volt lehetséges, mert dögivel volt olcsó energia. Előbb a szén, aztán a kőolaj, most meg a földgáz. Ennek előbb-utóbb vége lesz. Egyébként, ha nem lenne vége, akkor is nagy bajba kerülnénk, mert egyébként olyan óriási terhet raktunk párhuzamosan a környezetre, amit az már alig ha tud tolerálni tovább. Tehát biztos, hogy ez a jelenlegi modell valamiért meghanyatlik a számos tünet egyikeként majd. És nem arra bátorítunk mi most itt mindenkit, hogy tényleg költözzön vidékre, hanem arra, hogy gondoljon bele, hogy bele tud-e egy olyan társadalomba tagozódni, amelyikben olyan szimbiózisa van falvaknak és városoknak, ahol az egyik adja úgymond a kiművelt főkkel a magas szintű, de most már valóban oda pontosan illő tudást, a másik pedig adja az élelmet akár a saját lakosságának, akár pedig a közeli városnak, hiszen Budapesten a vásárcsarnokoknak a sora az nem véletlenül van ott, ahol van, érdemes belegondolni, oda minden reggel behozták a környező...
Hajón, ugye?
Így van, de a környező területekről, tehát nem 1500 kilométerről az élelmiszer. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
Megragadott az, hogy mondtad, hogy nem arról van szó, hogy most akkor a városi emberek tömegesen költözzenek falura. Hát én azért ezzel egy kicsit vitatkoznék, mert ha arra gondolunk, hogy a mai kornak a civilizációs betegségei, ugye alapvetően ezek mik, a cukorbetegség, az egy tipikus civilizációs betegség, a rák, a szívbetegség, ugye ez a három legnagyobb, legfontosabb betegség manapság. Ugye hát ezek 100 évvel ezelőtt léteztek természetesen, de teljesen más morbiditási arányok voltak. Ellenvetésként meg lehet fogalmazni, lehet, hogy a diagnosztika nem volt annyira fejlett, mint ma, jó, rendben van, oké. Nagyon sok szép fejlett módszer van, CT, MRI, PET, meg mindenféle betű rövidítések, de mégis tény az, hogy aki naponta 10-12 órát komoly fizikai munkával tölt, annak nem lesz cukorbaja. Egyszerűen a cukrot az izom bontja le, de az az ember nem is ilyen fehér cukor, meg fehér kenyéren fog élni, hanem sokkal egészségesebb táplálékon, ami persze nem sorolom bele a tokaszalonnát. Ez mondjuk nem is illene ide a műsorunkba. Tehát én azt gondolom, hogy ha mi azt gondoljuk, azt látjuk, hogy ez a 60% vagy 50-60% körüli mezőgazdasági foglalkoztatottság egy kívánatos dolog, akinek valahogy meg kell történni, nem?
Ha mondjuk nagyon a mai társadalom gyermekeként nézzük ezt a problémát, akkor azt mondjuk, hogy nem, ez egy nem kívánatos dolog, mert hiszen sokkal jobb a szolgáltató szektorban végezni valami munkát, mert az embereknek arra is szüksége van, de soha ne felejtsük el, hogy ezek jó része mesterségesen generált szükséglet. Ezek valójában a társadalom történetét nézve az idő túlnyomó többségében nem voltak jelen. Tehát nem volt ekkora szolgáltató szektor sohasem. Ez valószínűleg tényleg azért, hogy lekössék azt a rengeteg embert, ugye ezért cserélődnek 5 évente a mobiltelefonok, hogy aztán legyen valaki, aki az újnak a dizájnját megtervezi, stb. Ez a 60% inkább egy szükségszerű kényszer körül.
Bocsánat, hol lehet kapni olyan mobiltelefont, ami 5 évig jó?
Ez a másik.
Szeretnék én is egy olyan.
Igen, ezek a tervezett elavulások, valószínű, hogy még kevesebb időről van szó. Szóval ezt a 60%-ot, vagy hát egy nagyobb arányt mondjuk így, mert pontosan mekkora, azt nem lehet megmondani ennyire exaktul, azt egy külső szükségszerűség kívánja meg már most, és látszik, hogy a jövőben még inkább meg fogja kívánni. Hát ugye, ha mondjuk csak a mi gazdaszövetkezetünket nézzük, ott azért próbálunk nem ennek a butaságnak bedőlni, hogy kérem szépen, ami kevés embert foglalkoztat, az hatékonyabb. Valóban olyan szempontból hatékonyabb, hogy géppel hamarabb megvan, esetlegesen nem fáradnak el az emberek, és így tovább, ez igaz. Viszont annak meg a környezetre gyakorolt hatása olyan, hogy ezt mellőzendőnek ítéli meg az ember, és mi megpróbáltunk lehetőleg nagyon sok mindent, még például aratást is kézzel, és nem sültünk bele. Tehát nem arról van szó, hogy ez lehetetlen, és a mai ember számára irtózatosan messze álló dolog lenne.
Krisnavölgybe is kasszával aratnak.
Igen, és mai napig is egyébként ilyen kis gazdaságokban vannak bizony olyan területek, ahol nagyobb veszteség nélkül esetleg csak kézzel lehetne jól megcsinálni. Tehát ha az ember megnézi, hogy mit hagy maga után a kombájn, akkor láthatja, hogy egy kicsit jobban pörgött a szem, vagy ilyesmi. Ez egy lényegtelen dolog. A lényeges dolog sokkal inkább tényleg az, hogyha ilyen kívánalom van, hogy a jövő egy ilyen kényszert ró ránk, hogy több kétkezi munkára van szükség, mert egyszerűen az erőforrások olyan drágává válnak, hogy már az emberi munka is vetekedni fog vele, akkor nem tudunk más tenni, ha meg akarjuk tartani ezt a 7 milliárd embert úgy, hogy azok esznek, és nem történik mondjuk tömeges éhínség a Földön, akkor valószínű az, hogy itt több ember fog dolgozni a mezőgazdaságban. Egyébként, ha belegondolunk abba, hogy mondjuk a mezőgazdaságot el lehetne összességében látni agroüzemanyagokkal, tehát ha nem az egész közlekedési szektort akarom, hanem csak a mezőgazdaságot növényi olajjal ellátni, ez összességében akár lehetséges lenne a földi viszonyokat tekintve, de akkor is egy csomó olyan járulékos, káros hatás társul hozzá, hogy még mindig megmarad a kemizálás iránti igény, a műtrágyák iránti igény, és ezek mind hosszú távon károsak, ezt lehet tudni. Hát, már csak annyit érdemes ugye megnézni, hogy amikor még Magyarországon kisparcellás gazdálkodás volt, kétségtelen lehet, hogy nem érte el a 4 tonnás átlagot a búza hektáronként, hanem sokkal kevesebbet adott, de ez a búza valószínűleg egy minőségi bélelmet tudott adni, mint amilyet a mai búzafajok adnak, hiszen a műtrágyázás a legtöbb esetben, és főleg akkor, ha a gazda vékony pénzű és nem akar nagyon költeni, akkor legtöbbször nitrogén-foszfor meg kálium visszapótlásból áll, és a nyomelemek elmaradnak. A területről pedig folyamatosan hordjuk el a szalmát valahova máshova, már nem kerül vissza az alommal együtt, mert nem szerves trágyáznak, hanem műtrágyáznak. Elvisszük magát a gabonatömeget is, és onnan is az emberi fekálián keresztül is soha nem kerül vissza oda az a nyomelem, amit elvittünk. A növények, a zöldségek, ez kimutatható, és a Gödöllői Egyetemen a Márai Géza kutatócsoportja ki is mutatta, a növényekben egyre kevesebb a nyomelem. Ezek hiánybetegségek.
Ez nem csak nekik hiányzik, nekünk is hiányzik.
Igen,
akik megesszük ezeket
így
a növényeket.
Így van. Pontosan, tehát ezen emberekben is hiánybetegségeket képes előidézni. Magyarországon összefüggés van egyébként a talajok savasodása, illetve az ezzel összefüggés, bocsánat, tehát a talajok savasodása, és ezzel összefüggésbe hozható a csontritkulás is Magyarországon. Tehát, hogy ahol...
Ez érdekes, mert Magyarországon a Tiszatájon nagyon sokszor a szik volt a probléma, a lúgos talaj, ez ma már nem téma?
Nem, mert az ország jelentős részén a szikeseket egyébként nem vonják be annyira a művelésbe, mert nem kell. Helyette inkább olyan területeken vannak most búzatáblák, ahol egykor erdő volt, és ugye az erdőtalajok azok általában savasok jellegűek, igen. De a másik, ami itt van ennél a minőségi éhezésnél, mert ezt a problémát így hívják, hogy nincs elég nyomelembevitel a növényeken keresztül. Amikor elmondtam ezt, hogy ugye mondjuk volt másfél-két tonnás termés átlag mondjuk a Horthy rendszerben egy hektáros gabonatáblán, nem ütötte fel mégsem a fejét mondjuk például a fuzárium gomba. Uh-huh. Fuzárium gomba egyik oka Márai Gézáék szerint az, hogy a vetésforgó intézménye tulajdonképpen a kemizálásról és a műtrágyázásról lényegében eltűnt, tehát akármit szinte akármi után lehet vetni, csak mondjuk a talaj az fertőzött marad, mondjuk ennek a fuzárium gombának a maradványaival, és akkor a gabonán megjelenik. Volt is ebből tavaly vagy tavaly előtt nyáron azt hiszem egy botrányos eset, amikor valaki ettől rosszul is lett, vagy talán meg is
halt. Mérgező.
Mérgező, mert ez mérgező, és nehéz is eltüntetni. A vetésforgó önmagában ezt segít eltüntetni, vagy legalábbis kordában tartani. Most persze meg lehet azt csinálni, amit javasolnak nagyon erősen fuzárium fertőzött táblákra, hogy nagyon erős talajfertőtlenítő gombaölő készítménnyel végig menjünk a táblán, de most gondoljunk bele, hogy ez a talaj életre milyen hatással járhat valószínűleg. Tehát nem biztos, hogy azt kell csinálni, amit eddig tettünk, hogy van egy probléma, megtaláljuk rá rövid technológiai megoldást, és annak a szertágazó következményeivel aztán majd később szembesülünk, és mi mindig azt kell, hogy tegyük újabban, hogy a civilizáció egy megoldott problémára generál 100 újabbat azzal a megoldással.
Persze. Én hadd említsek egy idézetet Srila Prabhupától, aki a Krisna Tudat nemzetközi szervezetének az alapítója. Őt megkérdezték egyszer a tanítványai, hogy szabad-e megölnünk azokat az állatokat, amelyek ugye a termésünket károsítják, és tehát mit tudom, szabad-e a pockot megölni, meg ezeket az egereket, ilyesmi. És azt mondta, hogy nem szabad, annyit kell termelni, hogy nekik is elég legyen. Én ezt hozzátenném, hogy az a tapasztalat, hogy ahol áttérnek az ökológiai termesztésre, ott egy ideig van egy ilyen hullámvölgy, de aztán a dolgok rendeződnek ki, egyenlőtt mindenkinek jut. Mindenkinek jut. Erről mit gondolsz?
Pont nálatok volt egy konferencia, ahol a ti egyik előadótok meg is mutatta azt, hogy a ti termelési módszereitekkel, amik nagyon közel állnak a régi paraszti kultúra termelési módszereihez, annyi különbséggel talán, hogy máshonnan is behoznak vetőmagokat és kísérleteznek szárazságtűrőbb fajtákkal és így tovább, de nem a nemesítés és nem a hibrid vetőmagok irányába mentetek el egyáltalán. Szóval, hogyha Magyarország népességét etetni kellene, akkor körülbelül azzal, mit tudom én, olyan 50-60%-os mezőgazdaságban dolgozó arányjal mindenki tudna enni. És az országban nem kéne egy négyzetméter erdőt se kivágni, mert nem lenne elég mondjuk a vetésterület. Elég lenne így, ahogy most van, és az ökológiailag nagyon, nagyon barátságos.
Illetve csak olyan erdőt vágnánk ki, amit azért telepítettünk, hogy legyen mivel tüzelni.
Így
ugye
van.
Ez egy Krisna-völgy energia szempontból is önellátó, mert a saját erdőből vágott fával fűtenek, és most már az a 11 néhány éve telepített erdő, az most már lassan vágásra érik.
Na, tehát visszatérve ide ehhez a dologhoz, hogy meg mint néz ez ki, hát látható az, hogy lehetséges ellátni mondjuk egy nagyobb társadalmi rendszert is ilyen alapon. És hogyha belegondolunk, ugye mondtad ezeket a kártevőket, nyilván én Lengyelországban egy ökológiai gazdálkodással kapcsolatos konferencián vettem részt, ahol nem csinálnak más, mint a serkentését a növénynek, nem műtrágyával, hanem olyan baktérium törzseknek az elegyével végzik, amelyek a talajban lévő szerves anyagot hatékonyabban bontják, tehát ennyi megengedhető.
Ez nálunk is van, igen. Vannak ilyen.
Ezeket a mikroorganizmusokat egyébként a növényre is permetezik, ellenállóbbá teszi, és például azt lehet tudni, az ökológiai gazdálkodók régóta tudják, hogy egy baktérium, egy speciális baktérium, a Bacillus thuringiensis permetezése pedig a burgonyától tartja távol a kártevőket, a krumpli bogarat, mert ugye nem, tehát olyan bevonatot képez a növényen, amit nem szeret a bogár, ha én ezt jól tudom. Ez összességében...
Azonban a lárvájának a táplálkozását zavarja, igen.
Igen, megzavarja. Tehát amikor ezek működnek, akkor igazából az a látható, amit ezen a konferencián egy farmlátogatáson el is mondott a gazda, hogy kérem szépen, ott van az a másik tábla, mert nem egyszerre tért át erre az ökológiai gazdálkodás, az még vegyszeres. Na, oda nem járnak be a nyulak, ebben meg azt mondja, bejárnak. De én örülök neki, mert ez azt jelzi, hogy ez a káposzta egészséges, és nincs akkora vadkár.
Na hát én azt hiszem, hogy elég jól körüljártuk ezt a témát. Én annyit mondanék a tisztelt hallgatóknak, hogy gondolkozzanak el ezen, és próbálják meg a saját maguk számára fölépíteni a saját, hát talán nem akarok ijeszteni azzal, hogy menekülési stratégiájukat, de mondjuk, hogy azért tervezzék meg valahogy tudatosan ezt a választ, amit ők személy szerint fognak adni erre a mai globális válságra.
Én azt mondanám, tehát hogy enyhítsük a kifejezést, akkor használnám a B-terv szót, ugye az
A-terv. B-terv, nagyon
az,
jó.
Az A terv az lehetett volna, hogy kérem szépen megy minden tovább és nagyon jó lesz, ez látszik, hogy nem így van, hogy legyen egy B-terve mindenkinek. És ha valaki magától neki akar állni kísérletezni, akkor abba érdemes belegondolni, hogy a legtöbbünknek nincsen mondjuk 500 négyzetméternél nagyobb kertje, ott akármi nem fog megteremni, például a család gabona szükséglete biztos, hogy nem. Ezért érdemesebb olyan fajokkal próbálkozni, amik biztosabb eredményt adnak, és nem igényel különös hozzáértést a művelésük, ilyen például a burgonya, vagy amivel ti kísérleteztek, az amaránt, ami egy magyarországi gyomnövénynek tulajdonképpen egy nemesebb változata, és rendkívül nagy sikerrel lehet termeszteni, lisztpótló anyagról beszélünk. Tehát a levele a zöldség, bocsánat, főzeléknek való, a magja az pedig lisztpótló. Tehát ilyen technológiákról lehet beszélgetni, amik segíthetnek egy vagy két telet átvészelni akkor, amikor netán valami nagyobb probléma van. És amikor úgy gondoljuk, hogy ez ránk soha nem köszönhet be, akkor nézzük csak meg a görög példát. Görögországban már tömegesen 100 000 szám menekülnek az emberek vidékre, mert ott talán tudnak valamit kezdeni magukkal, a városban meg biztos, hogy nem.
Köszönöm szépen, a mai vendégünk Hetesi Zsolt volt, az ELTE tudományos munkatársa, és saját definíciója szerint a fenntarthatatlan fejlődés kutatója. Köszönjük szépen a figyelmet, Góranga!